Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy újra együtt nyithatjuk meg Istennek igéjét. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelénél nyissuk fel Istennek igéjét. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből a 4. fejezet 12. versét olvasom alapigeként. Timóteushoz írott első levél 4. fejezetének 12. versében így hangzik Isten üzenete. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben és a tisztaságban. Idáig az ige. Pál apostol ezekben a gondolatokban nagyon komoly mércét állít Isten gyermekei elé. Bár ezt akkor az ifjú Timóteusnak írta, a fiatal munkatársának, de mivel Isten jónak látta az utókor számára is eljegyezni, így megmaradt a mi számunkra ez az Isten üzenet, ebből következik, hogy ez nekünk is szól, a mindenkori Timóteusoknak, a mindenkori tanítványoknak, a mindenkori Isten gyermekeinek. Nem csak a fiatalokhoz, hanem Isten minden gyermekének szól. A mi hívő életünket ne vesse meg senki. Éljük úgy a hívő életünket, hogy ez következzen belőle. Tudjon a hívő életünk mások számára példaadó, példamutató lenni. Minden szombat egy-egy mérföldkő, egy-egy határ az életünkben, egy olyan időpont, amikor önmagunkat meg kell vizsgálni. Ebben az önvizsgálatban Isten szemével kell néznünk, látnunk az állapotunkat, meg kell vizsgálnunk azt, hogy az elmúlt hét, vagy a hívő életünknek az eltelt időszaka, az mit hozott számunkra? Hasznot, vagy kárt? Előrehaladást, vagy visszafejlődést? Itt olyan üzenetet ad Isten számunkra, aminek segítségével őszintén magunkba tekinthetünk, őszintén megvizsgálhatjuk magunkat. Pál apostol üzenete mindenek előtt azt mondja el, hogy a hívő embernek példaadó életet kell élni. Ennek a kapcsán felvetődik bennünk az a gondolat, hogy hát igen, azt tudjuk, hogy az egész világ és az egész teremtett világ figyel bennünket, figyelemmel kíséri az életünket, nem csak a földi környezetünk, hanem még a mennyeiek is. Az el nem bukott lények is figyelnek bennünket. Tudjuk azt is, hogy a legjobban a környezetünkben élők figyelnek ránk. Ezért nekünk sem közömbös, hogy mit látnak és mit gondolnak rólunk. Az ismerőseink, a szomszédaink, a munkatársaink, a családunk tagjai. És mindig annak a függvényében ügyelünk az embereknek a figyelmére, hogy éppen kivel állunk szemben. Ki látja a dolgainkat? Mennyire adunk a véleményére? Mert ez is meghatározza, mennyire ügyelünk arra, hogy mit lát az életemben. Ezért esetenként koncentrált figyelemmel őrködünk azon, hogy lehetőleg egy pozitív képet mutassunk, jó példát adjunk annak, aki lát. Ezekben az esetekben még úgy meg is ideologizáljuk magunknak, elmondjuk Jézusnak azt a felszólítását, amit a hegyi beszédében mond el, amikor azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. És ez késztesse őket arra, hogy dicsőítsék a mennyei atyánkat. Aztán lehet, hogy máskor, amikor nem figyelünk, akkor talán közömbösebbek vagyunk, és ezért inkább ilyenkor nem mindig jó példát mutatunk, ha nem természetesen fakad belőlünk a jó. Ha csak egy koncentrált figyelem eredményeként éljük a jót. Pál apostol azonban tovább megy ettől a ponttól. A példaadásnak ugyanis bizonyos fokozatai vannak. Könnyű példát adni egy olyan embernek, akinek nincs megfelelő ismerete az isteni követelményekről, alapelvről. Ezek az emberek már az életünkben látott egyszerű megnyilatkozások alapján is olyan pozitív képet tudnak rólunk lefesteni és elmondani. Az egyikről talán azért, mert azt látják, hogy Minden szombaton reggel ez az ember olyan pontosan indul el az imaházba. Ez nagyon jó, buzgó, hívő ember. A másikról talán azért alakul ki egy ilyen vélemény, mert a szájából soha nem hallanak egy durva, rossz szót. És ezért azt mondják, ez egy komoly hívő ember. A valóság azonban sokszor az, hogy abban az egy-két dologban lehet, hogy valóban megtértünk, miközben más egyéb dolgokban pedig nem. Még mi magunk is hajlamosak vagyunk arra, hogy csak az ilyen pozitív megnyilatkozásokra figyeljünk az életünkben. A jót látjuk magunkba, és egy kicsit jelképesen megveregetjük a saját vállunkat, hogy na milyen jó keresztények vagyunk mi. Mert kinagyítva látjuk a jót a saját életünkben, miközben az egyéb dolgainkkal már nem foglalkozunk, nem is vesszük észre. Pál apostol tehát a példaadásnak egy magasabb mércéjét állítja elénk. És erre a szintre kell eljutni, amit az apostol ebben az igében mond. Azt mondja ennek a magasabb szintű mértéknek a jegyében, hogy légy példa a hívőnek. Annak a hívőnek, aki veled együtt él a gyülekezetben. Aki ugyanúgy ismeri az isteni alapelveket, mint ahogy te, vagy még talán jobban is. Akinek a helyzetéből adódóan nagyobb rálátása van az életedre. Hogy az Isten akaratával összhangban élsz-e vagy sem. Ő előtte legyél példa, mondja az apostol. Légy példa a hívőnek. Pál tehát azt mondja, hogy ennek a hittestvérednek legyél példa. Más helyen még azt is mondja az apostol, hogy lelkiekhez lelkieket szabván. A lelki embernek is légy példa. Nem csak egyszerűen a hívő embernek, hanem a hívők között is, még a lelkiek előtt is tudjál példa lenni. Annak érdekében, hogy ne álljunk tehetetlenül a felvetett kérdés előtt, hogy na jó, hát én szeretnék példa lenni, de hogyan? Ezért az apostol még azt is elmondja, hogy különösen milyen területen igyekezzünk példamutató életet élni. Azt mondja az apostol, felsorolva a dolgokat, légy példa a hívőnek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Szinte elénk önti a lehetőségeknek a tárházát, hogy hányféle területen lehetünk példaadó élettel. Pál apostolnak ez az üzenete különböző reakciót vált ki az emberekből, a hívőkből is. Ahogy a szombatiskola tanulmányunkban is tanultuk, a Szentlélek nem mindig azért szól hozzánk, mert valamilyen információt akar adni, hanem a visszajelzésre kíváncsi. Hogyan reagálok az Isten megszólítására? Ezért hadd vessem fel én is ennek az Isten üzenetnek a kapcsán azt a gondolatot, Isten sokszor arra kíváncsi, hogy hogyan reagálunk, mit teszünk, mit vált ki belőlünk, az Isten felszólítása. Ha azt mondja az Isten, hogy légy példa a hívőnek, na akkor hogy reagálsz erre? Sokszor találkoztam már azzal a reakcióval, hogy egyesekből azt váltja ki, azonnal elkezdi figyelni másoknak az életét. Na vajon ő miben példa nekem? Egyáltalán lehet-e példaként rátekinteni? Nem saját magával foglalkozik, nem úgy kezeli az igét, mintha neki szólna, hanem másokra vetíti ki. Vajon a többiek, ők, és esetleg konkrétan egy személy, ő példaadó életet él? Miben tud példát mutatni? És sokszor még idáig sem mennek el emberek, hogy azt keressék, hogy miben tud példát mutatni, hanem éppen ennek a felszólításnak a jegyébe azt látják meg, hogy mibe nem mutat példát. És akkor azonnal elkezdik kinagyítani, megmutatni, elbeszélni másoknak. Vagy ha meglát valamit, amiben nem példaadó, akkor bátorítást nyer belőle, hogy hát ha ő megengedi magának, akkor én is megengedhetem magamnak. És már el is indul egy folyamat, negatív irányban. Vannak olyanok is, akikből azonnal a tiltakozás hangját váltja ki. mondvá, hogy ő nem akar senki számára példa lenni. Válasszák Jézust példának. Sokszor hallottam már ezt a megfogalmazást. Ne én rám nézzen, ne az én életemmel foglalkozzon. Én nem akarok példa lenni a számára. A Biblia azt mondja, hogy legyen a példakép Jézus. Ő vele foglalkozzon, az ő életét szemlélje, ne az enyimet. Tehát vannak olyanok, akikből a tiltakozás jegyét váltja ki. Istennek ez a felszólítása. Nekem hagyjon mindenki békét. Én nem akarok példa lenni. Igen kevés azoknak az embereknek a száma, akik komoly felelősséggel átérzik azt a hatást, amit a személyes életünknek a példájával gyakorlunk a környezetünkben. Akár jó, akár rossz irányban. Isten olyan befolyással ruházott fel bennünket, hogy szinte lehetetlen számunkra az öncélú, önmagunkért való élés. Egyetlen ember sem élhet függetlenül az embertársaitól, mert mindenkit egy belőle áradó sajátságos légkör vesz körül. A bennünket körülvevő lelki légkör pedig kihat minden emberre. Azt a környezetünkben élő emberek veszik, érzékelik, ami belőlünk árad. Akivel csak érintkezünk, mindenkire hat a belőlünk áradó légkör. Akár tudomásul vesszük ezt, akár nem. Isten a talentumok közzé sorolja, a tőle származó ajándékok közzé sorolja a befolyást. És egyszer számon fogja kérni, hogy éltél azzal a lehetőséggel, amit másokra gyakorolhattál. Pál apostol az egyik gondolatában azt mondja, lehetünk az élet illata az életre, vagy a halál illata a halálra. Különböző hatást gyakorolhatunk emberekre. Jó irányba befolyásolhatjuk, vagy éppen rossz irányba befolyásolhatjuk. Ez olyan felelősség, testvéreim, ez az isteni ajándék, ami alól senkinek nincs felmentése. A saját lelkünk elvesztése is rettenetes dolog, de mások vesztét előidézni helytelen példaadással, az még rettenetesebb. Ha viszont jó példánk által helyes elvek elfogadásához segítünk másokat, és így közvetve Istenhez vezetjük őket, akkor ezzel betöltöttük az elhivatásunkat, Isten munkatársaivá váltunk. Csodálatos dolog, amikor Pál apostol a szeretet himnuszáról beszél, és előtte a lelki ajándékokat magyarázza a korintusi levélben, és mielőtt a szeretet himnuszára áttérne, akkor azt mondja, hogy még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek az Isten szolgálatában, és akkor beszél a szeretetről. No, én Pálnak ezt a gondolatát szeretném átvetíteni, hogy tulajdonképpen az apostol az Isten dicsőítés területén is tud nekünk kiváltképpen való utat mutatni. Amikor az első angyal üzenete felszólít bennünket a Jelenések könyvében, hogy féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, akkor ezt gyakorolhatom úgy, hogy én magam dicsőítem az Istent. Dicsőítem a testemben, a lelkemmel, akár eszek, akár iszok, bármit cselekszem, mindig az Isten dicsőségére művelem, de végezhetem úgy is, hogy másokból váltom ki az Isten dicsőítés megnyilatkozását. Jézus a hegyi beszédében éppen erre ad felhatalmazást, a misszió parancsában, amikor azt mondja, hogy úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy az, ami belőletek árad, az azt váltsa ki belőlük, hogy ők is dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A befolyás, a belőlünk áradó befolyás tehát azt kell kiváltsa az emberekből, hogy az Isten dicsőítésben hozzánk csatlakoznak. Úgymond a kórusunk tagjává válnak, és most már együtt dicsőítjük az Istent. Ez az Isten dicsőítésnek a legmagasabb szintű megnyilatkozása, amikor másokból váltjuk ki az Isten dicsőítés hangjait és megnyilatkozásait. Ahogy az előbb is említettem már, Pál apostol egészen gyakorlatias módon nem csak elméletben mondja el, hogy hát légy példa a hívőnek, és aztán majd mi törjük a fejünket, hogy na, hogy is csináljuk ezt, hanem elkezdi a gyakorlati tényezőket sorolni, hogy na milyen területeken lehessél példa. És jó néhányat felsorol. Ezek között az első a beszéd áll. Légy példa a hívőnek a beszédben. Vajon milyen jelentősége van a beszédnek az életünkben? Miért állítja Pál apostol az első helyre a példaadásunk vonatkozásában? Azért, mert beszédben lehet a leghamarabb és a legtöbbet vétkezni. Beszédben nem vétkezni a legnehezebb, de mégis lehetséges. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az már tökéletes, mondja a Szentírás. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és ismertetel hamisnak. Természetesen nem mindig egymás előtt. Mert mi sokszor nem tudjuk, hogy egy-egy ember beszéde mögött mi van. Lehet, hogy a beszédjéből nem ismerünk fel mindent, nem ismerjük fel a szándékot, az indítékot, ami a szíved motiválja. De Isten, aki a szíveknek a vizsgálója, ő előtte mindannyian mesztelenek és leplezetlenek vagyunk. Isten ismeri a rejtett indítékainkat. És amikor azt mondja a Szentírás, hogy a te beszédeidből ismertetel igaznak vagy hamisnak, akkor itt az Isten megítélésére gondol az ige. Ebben az ítéletben, amikor Isten megítél a beszédünk alapján, azt következtetjük ebből a kijelentésből, hogy igaznak vagy hamisnak találtatunk. Mert a szívnek a teljességéből szól a száj. Sőt, a Szentírásban még ilyet is olvasunk, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak a gyümölcsét. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az életünk és a halálunk kérdését is eldönthetjük azzal, hogy uraljuk, vagy éppen szabadjára engedjük a szavainkat és a benne a szívünknek az indítékait. Másrészt viszont azt is jelenti, hogy a beszédünkkel az élet forrásához és a kapujához vezethetünk embereket, vagy olyan módon nyilatkozunk meg, ami által a lelki halálát okozzuk. Ezért igaz az, amit Páltól idéztem az előbb, úgy lehet az élet illata az életre, vagy halál illata a halálra. Mindezek után felvetődik a kérdés, hogy de akkor milyen legyen a beszédünk? Mert azt már értjük, hogy nagyon súlyos dolgok dőlnek el rajta. Élet és halál kérdését jelentheti. Na de milyen legyen a beszédünk, hogy az életet jelentse? És milyen ne legyen, hogy a halált hozza? Három igei kijelentéssel szeretném egy kicsit közelhozni, megvilágítani ezt a kérdést. Példabeszédek könyve 10. rész 19. versében olvashatjuk a következőket. Példabeszéd 10. fejezet 19. versében. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. Arra figyelmeztet és tanácsol bennünket Isten tehát, amit más helyen így olvasunk, ideje van a szólásnak és ideje a hallgatásnak. Nem kell feltétlenül mindig beszélni. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Aki mindig beszél, akiből csak folyik a szó, nem tudja kontrollálni, végig gondolni, elemezni, értékelni a mondani valóját. Áldás fakad abból, vagy nem? Ő csak beszél, beszél, meggondolatlanul. Még Isten felé is gyakorolhatjuk ezt, testvéreim. Ezért nagyon sokszor, szinte refrénszerűen találjuk a Szentírásban azt, hogy csendesedjetek el. A Szentírás sokkal kevesebbet biztat arra, hogy beszéljünk az Istennek, és sokkal többször biztat arra, hogy csendesedjünk el, és hallgassunk előtte. Már csak azért is, mert még nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Istennek nincs szüksége arra, hogy én állandóan beszéljek neki. Hallgassak előtte, csendesedjek el. És sokszor az embertársi kapcsolatokban is nagyobb szükség lenne a meghallgatásra, mint a beszédre. Mint gyakorló lelkész tudom, hogy embereknek sokkal nagyobb szükséglete az, hogy meghallgassák őket, mint az, hogy beszéljenek nekik. Ezért a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Aztán a példabeszédek könyve 12. fejezet 17. versében még olyat is olvashatunk, tehát a példabeszéd rész 12. rész 17. versében. Van olyan, aki beszél hasonlókat a tör szúráshoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Az ember rendkívül bölcs abban, hogy meg tudja fogalmazni, be tudja csomagolni a mondani valóját úgy. Sokszor csak az érti, akinek szól, de neki a szívét járja át, mint egy tör. Miközben más talán nem is érti, hogy mi hangzott el. Hallottam már ilyen megjegyzést is, hogy hát én nem bántottam, nem csináltam vele semmit. Csak éppen a szavaival halálra sebezte. Aztán a példabeszédek könyve 15. fejezet első verse pedig azt mondja el, a 15. rész első verse, az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Olyan haragot, hogy még a barátok szíve is elfordul egymástól. A megbántó beszéd, a meggondolatlan beszéd, amikor nem törődök a másik lelki állapotával, a fogadó képességével, nem törődök azzal, hogy mi az, amit mondok, csak én magamból ki kell, hogy adjam. Mert sokan mondják azt, hogy ami a szívemen, az a számon. Ami sokszor ilyen hívalkodásszerűen hangzik, talán büszkén is, hogy ő milyen egyenes, becsületes, őszinte ember, hogy ő azt mondja el, ami a szívén van. Csak éppen azzal nem törődik, hogy a másik szívére mit helyez. Nem feltétlenül érdemes hivalkodni azzal, hogy ami a szívemen, a számon. Isten egy csodálatos egységben teremtette az embert, a test, a lélek és a szellem egységében, és ennek a háromnak harmóniában kell élni. Nem szabad, hogy a szív indulatai, vágyai uralják az egész embert. Muszáj sokszor az értelem kontrolljával egyfajta harmóniába hozni az egész lényünkkel összhangba az érzelmeinket. Nem véletlen az, hogy Isten az akaratot e fölé a három felé helyezte. És az akarat kell, hogy döntsön az értelmi megnyilatkozásaimban is, az érzelmeimben is és a cselekvésemben is. Mivel Isten nagyon komoly jelentőséget tulajdonít a beszédünknek, ezért nagyon sok tanácsot is ad ezzel kapcsolatban. Mivel a szívnek teljességéből szól a száj, ezért mindenek előtt azt kéri Isten, adja fiam akkor nekem a te szívedet. Mert Isten tiszta szívet szeretne teremteni bennünk. Azt várja el, hogy amikor pedig megtisztította, akkor minden féltett dolognál jobban őrizzük ezt az általa megtisztított szívünket. Őrizzük meg! Pál apostol, az Új Szövetség írója, szintén foglalkozik a keresztény ember beszédjével, és azt mondja az igében, a Kolossé beliekhez írott levél 4. rész 6. versében, hogy a ti beszédetek mindig kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, mi módon kell nektek, kinek megfelelnetek. Ebben a páli meghatározásban az a különös, hogy az emberi élet példáját hozza, hogy közülünk, emberek közül nagyon sok embert ural az íz, az étvágy, a kívánság. És ezért a gyakorlatból nagyon meghatározó az, kellemes-e az, amit a szánkba veszünk. És Pál a só oldaláról közelíti meg, hiszen a só az, amely legtöbbször jelen van az életünkben, az ételben. és egy étel, amit a szánkba veszünk, az kellemes legyen. Lehet túlsózni egy ételt, és lehet olyan, hogy sótlan. Egyik se kellemes, nincs íze. Az ember nem jó étvágyjal fogyassza el. És a beszéd ugyanilyen lehet. A beszédünk lehet túl sós. Amikor tömény dolgokat mondunk, olyan tömény dolgot, amit a másik nem bír feldolgozni, vagy amikor annyit beszélünk, hogy már becsömöl tőle. De lehet olyan is, hogy nem beszélünk akkor, mikor kellene. Amikor egy embernek bátorításra, vigasztalásra, együttérzésre volna szüksége, akkor elmegyünk mellette. Ezért a Szentírás azt mondja, ideje van mindennek. A hallgatásnak is, meg a szólásnak is. Legyen a mi beszédünk kellemetes, sóval fűszerezett. Még egy igét szeretnék idézni ezzel kapcsolatban. Azt mondja Jakab apostol az levelének az első fejezetében, a 26. versben, ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét, az megcsalja a maga szívét, és annak az istentisztelete is hiába való. Ha valaki nem zabolázza meg a nyelvét, hogyan tudjuk mi megzabolázni? Hiszen a szív teljességéből szól a száj, és sokszor nem tudunk uralkodni azon, amit mondunk. Láttam már olyan embereket, és biztos ti is ismertek ilyen élményeket, hogy egy ember az indulatának a hatása alatt olyan dolgokat mond ki magából, hogy utána vakarózik, hogy miért kellett ezt nekem így elmondani. Mert nem tud az ember parancsolni a szájának, nyelvének. Ezért, amikor azt mondja a Szentírás, hogy meg kell zabolázni a nyelvet, akkor nem azt mondja, hogy közvetlenül kezdjek el erőfeszítéseket tenni azért, hogy most ne beszéljek olyanokat, vagy ne úgy mondjam, ne olyan indulattal mondjam, hanem amit az előbb idéztünk a példabeszédek könyvéből isteni tanácsként, hogy adjad, fiam, nekem a te szívedet. Mert a szív teljességéből szól a száj, ezért a szívet kell újjáteremteni. A szívnek kell megváltozni. Ott kell történjen a változás belül. És ezt mi nem tudjuk elvégezni. Ezt csak az Isten tudja újjáteremteni, megváltoztatni. De nekem kell odaszánni magamat ahhoz, hogy átadjam az életemet, engedjem, hogy az Isten elkezdjen bennem dolgozni, engedjem azt, hogy munkálkodjon Szent Lelke által, hogy egy változás következzen be az életemben, ehhez nekem kell hozzájárulnom. És ez az, amiben én lépéseket tehetek annak érdekében, hogy megzabolázzam a nyelvemet. Mert engedem, hogy Isten a forrást megtisztítsa, a forrást újjáteremtse, és akkor az újjáteremtett szív forrásából fog jönni a beszéd megnyilatkozása. A másik terület, amiről Pál apostol beszél a felolvasott alapigében, hogy légy példa a hívőnek a magaviseletben, a magatartásban. A szív teljességéből szóló száj minden esetben valamilyen magatartás formában is kifejeződik. Általában nem közömbös fizikai testtartásban szokták az emberek az érzelmi megnyilatkozásaikat kimondani. Nagyon sokszor összekötik különböző cselekményekkel. Ezért tanácsol bennünket arra, hogy igyekezzünk példamutató magatartást gyakorolni. Legyen a magatartásod vonzó, kívánatos másoknak, így követésre méltó legyen, példaadó. És mivel a szív teljességéből kell fakadjon, ezért személyválogatás nélkülinek kell lenni. Amikor fiatal voltam, akkor a gyülekezetekben nem központi fűtés volt, hanem még különböző kályhákkal, szenes kályhával, olajkályhával fűtöttük a imatermeket. Reggel még mindig hideg volt, és amikor megérkeztek a testvérek, akkor ösztönösen mindenkinek az első útja a kályhához vezetett. Akkor oda mentek, és dörzsölték a kezüket, és kezdtek átmelegedni a kályhánál, És mit gondoltok, hogy hányszor történt olyan, hogy a kályha azt mondta volna, hogy te ne gyere ide, téged nem akarnak melegíteni. Teljesen természetesen fakad belőlünk, hogy a kályhánál nem fogunk ilyen elutasítással találkozni. De az már nem annyira természetes, hogy egy Isten gyermekétől nem fogunk elutasítást találni. Pedig a másik felé megnyilatkozó magatartásom, viselkedésem, az ugyanolyan kell, hogy legyen, olyan szív teljességéből fakadó kell legyen, mint ahogy a kályha sugározza a maga melegét személyválogatás nélkül mindenki felé. A magatartásunk megnyilatkozása, a környezetünkre való hatása az előbb-utóbb visszahat ránk. A meleg nem a kályha érdeme, hanem a benne lobogó tűznek az érdeme. Mi is lehetünk ilyen kályhák. Akkor, hogyha Isten meg tudta gyújtani bennünk az ő tüzét. Ha a Szentlélek jelenléte ott van az életünkben, ha a szeretet melegét el tudta helyezni a szívemben, akkor a szeretet felmelegít bennünket, ahogy a kályha se azonnal meleg, amikor a tűz meggyullad benne. Először önmaga melegszik át. Kezdi a tűzből magába szívni az áradó meleget. És csak amikor feltöltekezett önmaga, akkor kezdi sugározni mindig erőteljesebben és mindig hatásosabban magából a meleget. Továbbadni azt, ami benne van. Isten így szeretne a mi magaviseletünkben, magatartásunkban. Így árasszuk a példaadó élet befolyását. És tudjátok, ez mindig visszahat. Ellen White-nak a Krisztus példázatai című könyvében van egy nagyon érdekes hasonlat. A befolyásról, amikor beszél, mint isteni ajándékról, akkor azt mondja, hogy a befolyás az olyan, mint egy tóba dobott kavics. Bedobjuk a kavicsot a tóba, és egy pici kis pötty képződik a bedobott kavics helyén. De ez a kis pötty elkezd terjedni. Hullámok útján mindig nagyobb és nagyobb köröket írva le, és végül eljut vissza a partig. És testvéreim, ez így van a gyakorlatban is. Ha belőlünk áradó szeretet árad az emberek felé, akkor egyszer azt fogjuk érezni, hogy ez visszaérkezett hozzánk. És hadd mondjam el, talán ti is tapasztaltátok, hogy csak ki kell próbálni, hogy ez így működik. Minél több szeretetet adunk, annál többet fogunk kapni. Mondhatnám úgy is, hogy ha kapni akarsz, akkor adjál. Ez egy ilyen gyakorlat. Példaadásunk legfontosabb kérdése az, hogy képesek legyünk a szereted adásban is példaadók lenni. Hiszen Pál apostol erre szólít fel. Légy példa a hívőnek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe, mondja máshol. Jézus szerint a világ előtt az egyetlen bizonyítéka annak, hogy ilyen Isten gyermekei vagyunk, azt mondja Jézus, arról fog mindenki megismerni titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni tudjátok. Rendelkezünk-e ezzel a szeretettel személyes és közösségi életünkben? Ez a szeretet ne szólamokból álljon. János apostol az ő levelében azt mondja, ne szóval szeressünk, fiacskáim, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. A Jézus által adott ismertetőjel hiánya komoly veszélyre figyelmeztet bennünket. János levelében azt olvashatjuk, aki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten a szeretet. Jézus szavai szerint, amikor a szeretet meghidegül, akkor ott a gonoszság megsokasodik. Ezért szinte önmagunk számára felvázolhatjuk az életünk térképét. Ha nem akarjuk, hogy a gonoszság megsokasodjon, akkor szeretetben kell élni, akkor szeretetet kell gyakorolni, akkor a szeretet forrásával kell élő közösségben lennünk, akkor Jézussal való közösségre kell koncentrálni az egész életünket, és ezt is Pál apostoltól tanulhatjuk, aki elmondja, ő maga is így élte az életét, elmondta önmagáról, élek nem én, hanem él bennem Krisztus. És amely életet testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. A Krisztusnak bennem lakozása fogja átjárni az egész életemet. Még néhány mondatban hadd idézek Ellen White írásából egy rövid szakasz befejezésképpen. Szeretni Istent mindenek felett és önzetlenül egymást, ez a legjobb ajándék, melyben mennyei atyánk részesíthet. Ez a szeretet nem pillanatnyi fellángolás, hanem isteni alapelv, állandó erő. A meg nem szentelt szívben nem fakadhat, nem is teremhet meg benne. Csak abban a szívben találjuk meg, amelyben Jézus uralkodik, melyet az isteni kegyelem megújított, minden cselekedet indító rugója a szeretet. A jellemet átalakítja, fékezi az ösztönöket, uralja a hajlamokat, nemesíti a törekvéseket. Ha ez a szeretetet a szívünkbe fogadjuk, életünket megédesíti, és nemesítő befolyást áraszt egész környezetünkre. Ha ez a megváltó hatalom uralja a szívet, akkor irányítja az összes többi indító rugót is. Fölé emeli a hívőt a világ megrontó befolyásának. Ha a hívők engednék, hogy ez a szeretet bennük teljesen uralomra jusson, és életük hajtóerejévé váljék, akkor a hit és az Istenbe vetett bizalom teljességére jutnának el. Kívánom azt, hogy mindannyiunk életébe ez egy valóság legyen. Tapasztalati élmény. Annak az előzménye azonban az, amit Pál apostol az igében mond, azt mondja az apostol, légy példa a hívőnek. Egy elhatározás kérdése, egy odaszánás kérdése, a Jóisten segítsen arra, hogy az élni és gyakorolni tudjuk. Amen.